Egyeztettük, hogy mi legyen a téma, a meghívás volt, meséltem, hogy én milyen témákkal foglalkozom. Mesélte Ábel, hogy az érzelmi intelligenciáról már itt volt egyszer egy előadás, és kicsit talán kapcsolódni is fogunk ehhez. Én a vezetési stílusokról szeretnék beszélni. Mondhatja bárki, hogy ő nem vezető, vagy nem dolgozik jelenleg vállalatnál. Ezek, amikről beszélgetni fogunk, ez mindenfajta szervezetre igaz, akár non-profit, akár egyházi jellegű, egyházközségi jellegű szervezetről van szó, akár meg kell állapítani, akár a családról van szó, ott is vannak vezető funkciók, vezető szerepek, és aki nem vezető, annak meg azért segíthet ez valamit, hogy ő meg segíthet ezeknek a gondolatoknak a segítségével a vezetőknek. Mert nincs egy könnyű helyzetben, azt kell mondanom. Sőt, talán egyre nehezebben. Miről fogunk ma beszélni? Három pontunk lesz. Miért fontosak egyáltalán a vezetési stílusok? Ez az első. Azt gondolhatnák, hogy hát ez a stílus, hát az fontos. Majd meglátjuk, hogy igen. A második pontban, hogy az, hogy valaki jól tudja használni ezeket a vezetési stílusokat, annak milyen feltételei vannak. Hát itt fogunk kapcsolódni az érzelmi intelligenciához. És végül pedig, a harmadik pontnak ezt a címet adtam, hogy tanulni Jézustól, hiszen látni fogjuk, hogy ő nem csak beszélt róla, hanem be is mutatta, hogy hogyan kell gyakorolni ezeket a vezetési stílusokat. Hát csapjunk akkor bele mindjárt, és itt egy idézettel kezdem a szervezeti légkör. Mondom, ez mindenféle szervezetre jellemző ennek a jelentőségről. Talán hallottak Daniel Goleman nevéről, egy elég ismert pszichológus, szervezetpszichológus, és nagyon is az ő nevéhez fűződik részben az érzelmi intelligenciával kapcsolatos kutatások, a társadalmi intelligenciával kapcsolatos kutatások, illetve az, hogy ezeknek milyen hatása van a különböző munkahelyekre, szervezetekre, milyen hatással van a gyakorlatban. Ezzel foglalkozott ő, és több műve megjelent magyarul is, és tőle vettem át néhány gondolatot. Ez az idézet tőle egy rövid, de van benne néhány nagyon fontos gondolat. Azzal kezdi, hogy azt mondja, hogy a légkörre pozitívan ható vezetési stílust alkalmazó vezetők határozottan jobb pénzügyi eredményeket produkáltak a kutatásaik alapján, mint a légkörre negatív hatást gyakorló vezetési stílust alkalmazó vezetők. Itt, ahogy említettem, ez nem csak a pénzügyi eredményekre vonatkozik, ezt szeretném kihangsúlyozni, de még a pénzügyi eredményekre is. Minden szervezetnek van egy küldetése, van feladata, és valahogy figyeljük, hogy az mennyire eredményes az a szervezet. És ezekre az eredményekre óriási hatással van. Utána Goleman megállapítja, hogy ez nem azt mondja, hogy csak a légkör számít, mert nagyon számít az, hogy milyen gazdasági viszonyok vannak jelenleg. Ugye egészen más volt mondjuk a 2008-as válság előtt, illetve válság után, ugyanazoknak a szervezeteknek. Vagy a verseny dinamikája különböző iparágakban valamikor nagyon konjunktúrájuk van, máskor meg nincsen. Csak gondoljunk ilyen egyszerű példával, a vezetékes telefonoknak a versenyhelyzet ugye a 90-es években hihetetlenül erős volt, hiszen nem volt telefon korábban, vagy úgy kellett sorba állni és a tantuszt bedobni a fülkébe, vagy bekéreckedni a szomszédhoz, aki abba kiváltságos helyzetben volt, hogy telefonja volt. Ha ma a vezetékes telefonról beszélünk, hát ugye ott a verseny dinamikájára nem lehet azt mondani, hogy nagyon erős lenne, vagy növekvő lenne. Tehát ez a három, a légkör, a gazdasági viszonyok és a verseny dinamikája határozza meg. De azt mondja, hogy a kutatások bebizonyították, hogy az eredmények minden típusú szervezetnél csak nem egyharmada a munkahely légkörre vezethető vissza. Döbbenetes szám. Hány és hány cégnél próbálkoznak azzal, hogy na, néhány százalékot spóroljunk a költségeken. Ugye ez egy nagyon divatos dolog. Ez a költségcsökkentés, vagy optimalizálás szebben kifejezve. Hihetetlen energiákat fordítanak rá, és tudjuk azt, hogy sokszor ez nagyon kontraproduktív, mert már nincs ember, aki dolgozzon, vagy az ott maradt emberek már annyira agyon vannak hajszolva, hogy attól már eredményesség komoly veszélyben van. Csak nem egy harmada. És egyszerűen túl sok ahhoz, hogy ne vegyünk tudomást róla. Tehát mi ez? És akkor itt már látjuk a jelentőségét, hogy a légkörre pozitívan ható vezetési stílusokról beszélítem. Ekkora hatása van. De mi is ez a légkör? Sok szoktunk ugye beszélni róla, hazamegy az ember, mondja, szörnyű a légkör nálunk, ugye? Már megint, és akkor jönnek a panaszok, így, úgy, amúgy. A rossz légkört azt általában meg tudjuk fogalmazni. Ha nem is pontosan definiálni, de azért úgy nagyjából, na ez most rossz. A Pulai Gyulától vettem át ezt a gondolat, hogy nem az a jó légkörű munkahely, ahol jó bejárni, hanem az, ahol jó dolgozni. Goleman úgy fogalmazza meg, hogy a munkahelyi légkör azon tényezők, különböző tényezők, gyakorlati tényezőknek az összessége, amelyek a dolgozókat odaadó munkára készteti, vagy a rossz légkör esetén ugye pont az ellenkezője van, nem készteti. Goleman szerint hat ilyen tényező van, ami meghatározza a munkahelyi légkört. Ha valakit érdekel, én szívesen ugye elküldtem a prezentációt, tovább is lehet küldeni, meg föl is lesz a honlapon. Hat tényezőt említ Goleman. Ezeket úgy is vizsgálhatjuk, vagy talán úgy a legegyszerűbb vizsgálni, hogyha az ellenkezőjére gondolunk, és akkor rögtön világos lesz a számunkra, ha az ellenkezője jellemzi egy közösségnek, egy munkaközösségnek, egy munkahelynek, de akár egy gyülekezetnek és egy egyházközségnek az életét, akkor az nem jó légkör van. Például rugalmasságnak mi az ellentéte? Ugye a merev, mindenki fél, nem mer kezdeményezni. Ez rossz. De az, hogyha rugalmasság van, az emberek őszintén beszélhetnek egymással, kezdeményezhetnek, megvitathatnak dolgokat, az a jó irányba mutat. A második a felelősségtudat. Hát ennek az ellentéte az, amikor az emberek nem érzik magukénak azt, ahol vannak, ahol dolgoznak, ahol élnek, ahol szolgálnak, nem érzik magukénak. Ők nem felelnek. Semmiért, csak kritizálnak. Ez borzasztó légkört ad. És mennyivel tapasztaljuk azt, hogy micsoda jó légkör van az, hogy az embereknek a hozzáállása az, hogy lehet, hogy nem én vagyok annak a csoportnak a vezetője, vagy szervezetnek a vezetője, de én is hozzájárulhatok. Én felelős vagyok azért, hogy akkor ezt és ezt én rendezzem a közösségben. De a harmadikat is érdemes megemlíteni, a követelményeket, milyen követelményeket állítanak maguk elé az emberek. Vannak olyan munkahelyek, ahol egyes emberek azt mondja, hogy csak annyit, egy picit se többet, csak hogy ki ne rúgjanak. Ugye ez a fajta mentalitás. Mint hogy már az iskolában is van, meg egyetemeken is van, hogy vannak olyan hallgatók, olyan diákok, akik arra állítják be magukat, csak a kettes meglegyen. Azt tudjuk, hogy ez a fajta mentalitás különben nagyon fárasztó tud lenni, mert ez könnyű elszámítani ezt, ugye? Könnyű elszámítani, hogyha valaki ezt csinálja, sokkal jobb, hogyha kicsit magasabb követelményeket állítunk maga elé. Na és akkor itt még hármat látunk, az elismerést, és ez nem is anyagi elismerés jelent, hanem egy köszönetet, egy erkölcsi elismerést, hogy észreveszik az embernek a munkáját, észreveszik a gyülekezetben a szolgálatát, ugye? Ez egy óriási dolog az embereknek a számára. Az átláthatóság, mennyire tiszták a feladatok, kinek mi a dolga. És végül az elkötelezettség. Elkötelezettség az több, mint alkalmazkodás. Sokkal több. Az alkalmazkodásnál ugye gyakran beleesünk abba, hogy oké, sok mindenre nem értünk egyet, de azért úgy belesimulunk egy szervezeti életébe. Az elkötelezettség pedig az, amikor keresem, hogy én mit tehetek ennek a közösségnek a boldogulásáért. És ahogy az idézetünkben olvastuk, itt Goleman vezetési stílusokról beszél, és azt mondja, hogy a munkahelyi légkörre ezek a vezetési stílusok hatnak. Ha ezt valakit érdekel, el tudom küldeni azt a cikket, aminek az alapján földolgoztam ezeket, illetve egy könyvet ajándékoztam a nagy tiszteletű úrnak, amelynek az egyik fejezetje erről beszél részletesen. De láttuk, hogy milyen nagy jelentősége van a vezetési stílusoknak. A korábbi években, még a professzionális cégek életében is, sajnos csak háromféle stílust ismernek. Bizonyára hallották, ugye az autokratikus, a demokratikus és a laissez-faire. Ezt meg kell mondanom, hogy ez a fajta osztályozás éppen egy 80 éves modell alapján működik. Kurt Lewinnek a nevéhez kötődik. Az ő korában óriási jelentősége volt ennek a felismerésnek, hogy a vezetési stílusok hatással vannak a munkára, és még azt is, hogy az tanulható, bizonyos dolgokban tévedett. Nem vele van a baj, hanem azokkal, akik ma is ezt tanítják. Az ő korában óriási jelentősége volt. Coleman a kutatásai alapján, és irigylem őt, mert neki lehetősége volt nagyon komoly kutatásokra ezen a területen, több ezeres mintákon. Ő 6 vezetési stílust határoz meg, és úgy kell érteni, hogy ez a dia és a következő dia így egymás mellett vannak. Itt van föltüntetve a 6, és csak néhány szempontból egy kis összefoglaló táblázat van, aki szeretne többet tudni róla, mondom, el tudom küldeni a cikket. Mi a vezető munkak módszere? Ez az egyik szempont. A stílust hogyan jellemezhetnénk egy mondatban? Hatása a munkahelyi légkörre, és mikor a legeredményesebb? Na ez a ez egy nagyon lényeges, ez az alsó sor, amit majd látni fogunk, roppant lényeges. Mikor a legeredményesebb? Ebből következik az, hogy ez a megközelítés nagy mértékben eltér a Kurt Lewin félétől, aki azt mondja, hogy a demokratikus vezetési stílus, a jó stílus. Mikor? A különböző helyzetekben különböző stílusokra van szükség. És általában ez okozza a nehézséget a vezetőknek, hogy őnekik van egy természetes stílusuk, amelyik úgy kibudjan az emberből, és mindig azt alkalmazza, amikor nem szabadna, akkor is. Itt hatot fogunk látni, csak mondom, kényszerítő. Már rögtön mondhatják jogosan, hogy az negatív hatással van a munkai légkörre. Előbb meg arról beszéltünk, hogy a pozitív hatással lévő vezetési stílust alkalmazó vezetőknek az eredménye egy harmaddal jobb. De látjuk majd, hogy miért vannak ezek is. Az iránymutató, a kapcsolatközpontú, a demokratikus, a követelményállító és a felkészítő. Na nézzünk csak egy pár gondolatot. Nem fogjuk végigbeszélni ezt a táblázatot. Itt kezdjük mindjárt a kényszerítővel. Coleman így ezzel a stílussal kezdi. Az alapvető munkamódszer az, hogy a vezető azonnali teljesítményt kíván meg. Hát ez még a szép szó kényszerít ki. Ugye? Megvannak a különböző módszerei rá. Ha a stílust egy mondatba kell jellemezni, tegyék, amit mondok. Kész, nincs. Hozzászólás, vélemény, beleszólás, semmi nincs. Érezzük, hogy a munkai légkörre ez negatívan hat, ugye? Ezt nem szeretik az emberek. Egyikünk se szereti. Hogy mindenkinek van főnöke, még a vezetőknek is van főnökük. Ha velük így bánnak, ezt nem szeretik. De ennek a stílusnak is van létjogosultsága a szervezetekben. Mikor? Válsághelyzetekben például. Minden szervezet életében vannak válságok, amit az emberek majd minden jóra fordul, gondolkodással intéznek el, majd csak kibekeljük, újra kisüt a nap, és hasonló dolgokat mondunk, de vannak válsághelyzetek. Hadd mondjuk egy példát, az én nagyobbik fiam, az hivatásos tűzoltótiszt. Amikor ők kivonulnak esetre, hát ott kényszerítő vezetési stílus van, nincs semmi más. Már az meg van határozva, hogy a kocsi, nem kocsinak hívják, szer, de ahol hat ember fér, megy ki, hat tűzoltó megy ki, ezek hat nagy tűzoltóautók, hát az pontosan meg van határozva, hogy kinek hol a csizmája, a nadrágja a csizmán, és hogy ugranak bele. Ha riasztás van, éjjel is 2 percen belül kint kell lenniük a laktanyából, ott nincs vita. Ki ül ezen az ülésen, semmi. Minden, csak, és ott a parancsnok, a rajparancsnok azon a kocsin, az számít, amit ő mond. Változtatások beindításánál utáljuk a változást. Beszélünk róla, hogy mennyire fontos, és a gyakorlatban meg utáljuk. Megszoktuk a dolgokat, ugye? És sokszor csak kényszerítéssel tudunk változtatni. És a harmadikat is hadd emeljem külön ki, problémás emberek egy munkahelyen. Nem megy más, mint kényszeríteni kell. Lehet, hogy föl lehet ajánlani, akkor is bevonni, lehet, hogy 2 lehetőséget kell felajánlani. Olyan embereknek, akik már nagyon rosszul idézőjelbe viselkednek. Sokok. Hadd mondjak erre is egy példát, nem fogok mindegyikre, mert ránézek az órára, és halad az idő nagyon. Hadd mondjak egy példát. KPMG-nél dolgoztam, ott a KPMG akadémiának, ez egy megjelenésült akadémia vezetője voltam abban az időben. Volt egy fiatal hölgy, munkatársunk. Úgy, nagyon ellentmondásos volt az ő munkája. Kedves volt, helyes volt, de valahogy nem tudta hozni azt, amit kellett volna. Többször a közvetlen főnöke ugye többször adott neki visszajelzést, hogy ez így nem lesz jó. De ponton eljutottuk oda, hogy most már határozottan lépni kell. És akkor a közvetlen főnökével megbeszéltem, hogy na akkor üljünk le. És két lehetőséget ajánlottuk föl neki. Azt mondtuk, egyik lehetőség az, hát látod, hogy valamiért nem passzolunk össze, tehát ő és a munkahely, látjuk, hogy igyekszik, de nem megy. Első lehetőség az, hogy most megegyezünk úriember módjára, közös megegyezéssel, többet adunk, mint amennyi a munkatörvénykönyvben benne van, vagy a munkaszerződésben egy-két hónappal többet ajánlottunk, és hogy fölmentjük a munkavégzés alól teljes mértékben, nyugodtan kereshet magának új munkahelyet, és nem kell akkor itt az itteni helyzettel foglalkozni. Na ez volt az egyik lehetőség, amit felajánlottunk. Ez az egyik lehetőség. Másik lehetőség, hogy kapsz még egy esélyt. Még 3 hónapot, most a közvetlen főnököddel pontos, kérdezz vissza mindenre, ha valamit nem értesz, hogy mit kell csinálni. Beszéljétek meg a követelményeket. Ha 3 hónap múlva sikerült, akkor elfelejtettünk minden eddigit. Ha nem sikerül, akkor viszont azonnal menni kell. Ez a két lehetőség. Ez egy kényszerítés volt, vagy. Harmadikat mi nem ajánlunk. Na, ha kérdezem meg, akkor nem beszélgessünk egy kicsit. Mit gondol, ki gondolja azt, hogy az első lehetőséget választotta, vagyis azt, hogy akkor most megegyezünk szépen, nyugodtan tud új munkahelyet keresni. Ki szavaz erre, hogy ezt választotta? Senki? De ön erre gondol. Ön is. Ugye? Oké. Okay. Ki gondolja azt, hogy ez a fiatal hölgy azt választotta, akkor így, na, kaptam még egy esélyt, akkor megmutatom. Mégiscsak, hogy arra a többség szavazott.
Az egy kérdés, hogy ezt kérdezik, hogy ő az ő fejével gondolkodott, hogy az ember a saját fejével
mint a gyermeket. Igen, de nagyon jó. De igen, hát azért azért is kérdezem, mert próbáljuk beleélni magunkat. Vagy ma már esetleg bölcsebben...
Nincs megoldás.
Tessék?
Nincs harmadik megoldás.
Ezt mondja, vagy kérdezi? Harmadik. A mi részünkről nem volt harmadik. A mi részünkről, tehát mint a munkáltató részéről nem volt. Nem szimpatikus? Nem? Na, ő mit csinált volna akkor ebbe a helyzetbe? Hogy mondom, baj volt.
Vagy megváltozik, vagy pedig elmentett. Én, úgy lépésről lépésre egy olyan légkört alakítaná ki azáltal, hogy pontosan leírom, hogy mit várok el tőle, és ő érezze azt, hogy ezt nem tudja teljesíteni, és keresse egy más helyet, én mondjuk valami
ilyen. Valami szándékot is feltételezni az ő részéről, tehát a hölgy részéről. Tehát itt azt hallottuk, hogy ez a nő egy együttműködő ember volt.
Próbálgató, de munkájával voltak problémák.
Tehát, hogy mennyire tudta magát értékelni ehhez?
Hát nyilván, hogy baj volt az önértékelésével, nyilván.
baj. Keresztül mentem mindkét oldalán ennek a helyzetnek.
Én értem, és amit ön mond, nagyon sok vezető így próbálja megoldani egyébként, megjegyzem. Nem mondja meg nyíltan, hogy így, vagy ez a baj, és akkor ezen változtassál, vagy ez a lehetőség van, hanem próbál olyan körülményeket teremteni, hogy akkor maga vegye észre magát, és menjen el, ugye? Valami ilyesmit mond. Nem, én nem tudom, én nem biztos, hogy ez a legjobb. Nem biztos. De ez is egy megoldási lehetőség lenne. Na hát elárulom.
A másik az, hogy hagyta kenek. Tehát, hogyha ebben az első esetben a megállapodásban hagyta kenek jelegen. Tehát ha az is része lett volna a csomagnak, hogy nem van részel, hanem hagyjuk meg egy X időt.
Hát hagytunk több hónapot. Több hónapot, és még a munkaszerződésére rá is raktunk még egy-két hónapot, ami járt volna neki, és azonnal fölmentettük volna.
Mert kutyából nem lesz szalonna.
Lehet, hogy másik meg megtalálja, hogy nem
fiatal. Lehet. Na, eláruljam, hogy mi volt az eredmény? Tessék? Hát, egy harmadik megoldás volt, de azt nem mi ajánlottuk föl. Azt ő megsértődött, és azonnal fölmondott. Azonnal. Tehát nem élt azzal a lehetőséggel, hogy akkor most van három, nem emlékszem már, de egy jó ideje van, ami fizetést kap, nem kell dolgozni, a kereshet egy másik munkahelyet, ezzel sem élt, és azzal sem, hogy még egyszer bebizonyítja.
Legalább a bátorság kell hozzá, mint egy valakinől a fölmondás között.
Hát a bátorságnak vannak végletei, ugye, a vakmerő.
Azzal egyenértékű ez a közlemény, hogy ennyi próbaidőt kap, hogy rám mondva, vagy valami ilyesmi.
Na, itt látunk egy ilyen példát. A másik, ja, most hol tartunk? Még vissza kell mennünk, ugye? Kényszerítő, maradjunk csak itt, negatív a munkai légkörre, érezzük, és mégis van rá időnként. Nem jó, hogy egy vezető állandóan használja, de időnként szükség van ilyen helyzetekben. Ugye ez érthető. Mert ha nem, lehet, hogy most negatívan hat a légkörre, de hosszú távon erre szükség van. Mert ha nem lépnek ilyen helyzetekben, amik itt vannak leírva a vezetők, akkor elmérgesedhet nagyon is a helyzet, is a légkör. Na aztán itt van az iránymutató, ez roppant pozitív, ez a leginkább pozitív, amikor a vezető csak irányt mutat. Nagyon sokszor van úgy ma is a munkatársak között, hogy egyrészt nem szeretik, ha megmondják, hogy mit csináljanak, de a másik oldalon meg azt mondják, hogy hát minek vannak itt a vezetőink, ha nem mondják meg, hogy milyen irányba megyünk egyáltalán, ugye? És igenis valahol elvárják belül azt, hogy kapjanak támpontokat, segítséget, irányt, iránymutatást. Ez egy jó kifejezés. Következő a kapcsolatközpontú, ez nem a demokratikus, ez a kapcsolatközpontú, harmóniát teremt, érzelmi kötelékeket épít az emberek között. A jelszújt, hogy első az ember. Tessék? Így van, nagyon jól tetszik látni, és pont erről szól ez a történet, ezek a példák erről szólnak, hogy teljesen igaza van, tehát ezek abszolút, így van, teljesen így van, ez pont erről szól ez a történet itt most, hogy nincs egy olyan vezetési stílus, ami önmagában elég lenne, és ráadásul mindenféle helyzetben elég lenne. Nincs ilyen. De vannak olyan helyzetek, amikor erre van szükség. Itt a konfliktusok feloldásánál, hát az is megérne egy nagy történetet, megérne konfliktusoknak a kezelése. Hát az egyetemen egy fél éves tárgyam a konfliktus kezelés például. De a konfliktus kezelésnél, megoldásnál nagyon is fontos, hogy egy vezető ilyen szemlélettel legyen, ugye, és segítsen. Nem azt mondja, hogy oldjátok ti meg.
Az nem
elég. Jó. Illetve motiválás, az embereknek a motiválása olyan helyzetben, amikor stresszben vannak. Nagyon nyomasztó határidő van, nagyon nehéz helyzetet kell megoldani. Akkor ilyen kényszerítő, meg iránymutató nem ér semmit, akkor ez kell. A következő oldalra menjünk tovább, demokratikus. Én megmondom őszintén, én régen a demokratikust nagyon nem szerettem. Hát a jó vezető beosztásban dolgoztam, egy rész meg hát ugye mi az, hogy demokratikus vezetési stílus, hát itt nem népszavazás ugye, van. Ennek a lényege az, hogy bevonással teremt egyetértést. És aztán ezt elolvastam évekkel ezelőtt, ezt a cikket, említett cikket. Aztán voltak helyzetek, amikor azt mondom, hogy hoppá, erre időnként szükség van. Erre a stílusra. Azt nem említettem én a Keve Társaságnak, a Keresztény Vezetők és Üzletemberek Társaságának 10 évig voltam elnöke korábban, és ott volt egy csapnivalóan rossz ügyvezető igazgatónk. Csapnivalóan rossz. És egy 7 tagú vezetőségben voltunk, én voltam az elnök, én friss ember voltam a szervezetben, meg a funkcióban. 3 hónap után láttam, hogy ez az ember nem jó. De, és nagyon örülök neki, hogy rájöttem arra, hogy itt viszont nem szabad érvényesíteni az én vezetői akaratomat, hanem meg kell várni, amíg a 7 tagú vezetőségben egység van ezen a téren. A többiek is látták, hogy ez nem olyan jó, meg sok probléma van. Én azt mondtam, én megvárom, amíg eljut ide a vezetőség. És a 2 év múlva eljutott oda, és akkor teljesen egységesen az volt, hogy meg kell tőle válni.
A 2 év volt nagyon, az rengeteg idő.
Hát igen. Na ez a jó kérdés, hogy mihez képest. Oké, ez egy keresztény szervezet, ez egy Keresztény Vezetők és Üzletemberek Társaságának egy szervezet, egy non-profit szervezet, felekezet közé, elsősorban a nevében is benne van, a vezetők között fejtette ki a tevékenységét, és hát főleg ez a 90-es éveknek a első felében volt, közepére jutottunk el idáig, akkor hihetetlenül el volt terjedve keresztény körökben, egyházakban, alapítványokban, ilyen helyeken roppant el volt terjedve, hogy hát ilyen embertelen dolgot nem lehet csinálni, hogy elküld az ember valakit. Akkor, amikor megléptük végül is, bár ez az ember, akiről beszélek, sajnos áskálódott ellenünk, és terjesztette a rossz hírünket, de hál' Istennek nem neki hittek, hanem a szervezetnek hittek. És nagyon sok szervezet volt, amikor meghallották ezt, hogy ezt megléptük, akkor azt mondták, irigyünk titeket, nekünk is rég meg kellett volna valami hasonló lépést élnünk. Mert igaza van önnek abban, hogy hosszú idő, ugye? De valamikor így kell megoldani. Na jó, mikor jó ez a stílus? Ja igen, és én azért nagyon nem szerettem ezt a stílust, mert egyrészt azt mondom, hogy hát azért van vezető, hogy vezessen, a másik oldal pedig azért, hogy nagyon sok vezető visszaél ezzel a stílussal. Eljátsza a demokráciát. Áldemokráciát játsz el, úgy próbálja szervezni a megbeszéléseket, tárgyalásokat, hogy mintha megkérdezni az embereknek a véleményét, de közben a keresztül nyomja azt, amit őt akar. Ez rosszabb mindennél, és az emberek hamar rájönnek azért, hogy becsapják őket. De időnként van, amikor értékes alkalmazókat, munkatársakat kell megnyerni, ösztönözni. Van egy követelményállító, kicsit hasonlít a kényszerítőhöz, abban különbözik, hogy ez nem parancsokkal dolgozik, ez a stílus, hanem az ő saját munka stílusával mutat példát, és nem csak példát mutat, hanem még követelményeket is állít gyakorlatilag. Ez az a típusú vezető, aki reggel 6-kor bent van, és este 8-kor is bent van még, és figyeli, hogy ki megy el, ki jön, és elvárja mindenkitől, hogy ugyan sokat dolgozzon, mint ő. Ennek kis negatív, de van létjogosultsága. Felkészítő, na ez pozitív, amikor egy vezető felkészíti az embereit a jövőre vonatkozóan. Ezt el szokták hagyni, mert nincs rá idő, közben pedig hihetetlenül fontos a hosszú távú fejlődés. Itt rövid, akkor rátérnék arra, hogy mi kell ahhoz, mert itt látjuk, hogy 6 vezetési stílus volt, ugye? És láttuk azt, hogy mindegyik szükséges. Különböző helyzetekben. És meg kell ezt tanulni, hogy ezt hogy lehet csinálni. Aztán meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudok váltani a stílusok között. Én is megkaptam beosztott menedzseremtől korábban, mondtam, hogy te is, amikor visszajelzést adtam, hogy te is adhatsz nekem. Volt egy jó viszony. És akkor megmondta, János, te minek keménykedsz most? Most nem kell keménykedni. És igaza volt. Tehát ezt nehéz megtanulni. Na, milyen képességeknek kellene lenni, és itt nagyon röviden. Ugye azok a képesség, három nagy képesség csoportról szoktak beszélni, ami szükséges egy szervezetben, szükséges egy vezetőnek. Ez az első az a technikai szakértelem, most nem műszaki értelemben, hanem a szaktudás. A másik a kognitív képességek, az elemző képességek, következtetések, egyensúlyteremtés és hasonló feladatok. És van a harmadik, ugye az érzelmi intelligenciát demonstráló kompetenciák. Összefoglalóan önmagunk és kapcsolataink eredményes kezelésének a képessége. Vannak olyan emberek, akik az első két területen roppant jók, de harmadikban meg analfabéták. És Goleman azt hozta ki a kutatásaiból, hogy az érzelmi intelligenciának van óriási szerepe, hogy ezt a vezetők tudják alkalmazni a különböző vezetési stílusokat. A helyzet írja elő, hogy melyiket kellene, de hogy képes rá, az attól függ, hogy milyen az érzelmi intelligenciája. Erről ugye volt itt korábban előadás, én csak fölvillantom a négy nagy összetevőjét, az önismeretet, az önmenedzsmentet, szociális tudatosságot és a szociális készségeket. És itt alatta pedig felsorolunk, hogy mi minden tartozik az egyes összetevőkhöz. Itt említette valaki, ugye, hogy hát valószínűleg rossz volt annak az embernek az önismerete, ugye? De még ha jó is valakinek az önismerete, még az nem elég. Vannak, ismerek olyan embereket is, akik azt mondják, hogy hát én tudom, hogy ilyen hirtelen haragú vagyok. Hát én ilyen vagyok. Azt fogadjanak el. Ez kevés. Hát ha egy vezető rájön arra, hogy ő ilyen, akkor neki azon változtatni kell, és meg kell tanulni saját magát menedzselni. Saját magába önkontroll gyakorolni, önuralmat gyakorolni, megbízhatónak, lelkiismeretesség, nagyon sok dolog tartozik ebbe a témakörbe. Tehát akkor tudja egy vezető ezeket alkalmazni, ha jó a fejlett érzelmi intelligenciája van. Így lehetne összefoglalni. Akit érdekel ez a téma, mondom, el tudom küldeni ezt a szakcikket, ott le van vezetve a cikkben, hogy az érzelmi intelligenciának melyik összetevőjére hogyan hat, a különböző vezetési stílusokra. Tehát, hogy melyik komponens kell fejleszteni ahhoz, hogy eredményes legyen egy vezető, egy konkrét vezetési stílus alkalmazásában. Oké. Hát ezek az autokratikus vezetők általában a szociális készségük nagyon gyenge, ugye? Másoknak más, ha valakinek a, mit tudom én, a demokratikus lenne az erőssége, akkor neki pedig más érzelmi intelligenciát, összetevőt kell fejleszteni. Fölteszi a kérdést a Goleman, hogy fejleszthető ez? És erről azért is teszi föl, mert erről viták vannak. Egyesek azt mondják, hogy ez születési adottság, hogy valakinek jó érzelmi intelligenciája van, másik meg gyenge. Ő azt mondja, hogy pontosan nem fogjuk ezt megtudni, de egy biztos, a gyakorlat ez megbizonyítja, hogy az érzelmi intelligencia az tanulható. De ennek van egy kulcsfeltétele, ez pedig fontos kihangsúlyozni, hogy az érzelmi intelligenciát kizárólag őszinte akarással és koncentrált munkával lehet fejleszteni. És ezt meg akarjuk általában spórolni. Jó lenne, de nincs bennünk a kitartó, őszinte akarás ebben. Nincsenek csoda módszerek. Ez a rossz hír. De a jó hír pedig az, hogy Jézus ebben egy fantasztikus példát mutatott be nekünk, hogy ő különböző vezetési stílusokat hogyan használ. Csak most ránézek az órára, hogy 5 óra van. Folytathatjuk. Tessék? Folytassuk? Akkor csapjunk bele.
Azt is mondtam, hogy ezért jött.
Oké, csak. Hát egy úgynevezett bibliai esettanulmányt fogunk most áttekinteni. Ugye a vezetésben nagyon sokszor használnak esettanulmányokat. Az egy módszer, hogy tanulmányoznak oktatók segítségével a vezetők, ilyen vezető továbbképzéseken, például leírt eseteket tanulmányoznak, és abból próbálnak tanulni. Ezekkel az szokott lenni a kifogás, sokan mondják, hogy hú, hát ezek már 20 évesek, már nem annyira relevánsak. A másik kifogás az szokott lenni, hogy ezek amerikaiak általában onnan fordítják ezeket, és hát Magyarország az más, ugye? Hát itt mindenkit megnyugtattuk, hogy nem 20 éves eset tanulmányt veszek, és nem amerikait. Ezt a címet adtam neki, hogy szolgáló vezetés. Ez egy koncepció, a 70-es években alakult ki, de sokat beszéltek róla, olyanok is, akik nem is értik, hogy miről van szó. Hát itt Jézus bemutatta, hogy mit jelent a szolgáló vezetés, és hogy ő hogyan alkalmazta a vezetési stílusokat. El kell árulnom, ráadásul egyetlen 7 leforgása alatt. És ez a nagy 7 volt. Most itt vagyunk pont a küszöbén, ugye? Holnap virágvasárnap. Itt vagyunk a küszöbén, különösen aktuális ez. Azt is el kell árulnom, hogy amikor ezt azt néztem, hogy Jézus a nagy héten hogyan használta a vezetési stílusokat, az a könyv, amelyikben írunk erről, a vezetés egykor és most, a Biblia és a Menedzsment 1 alcímmel. Volt egy szakmai lektorunk, meg egy teológiai lektorunk. A teológiai lektor tett egy megjegyzést. Azt mondta, hogy ez egy szokatlan cselekedet, hogy valaki a nagy hetet vezetés tudományi szempontból vizsgálja, de írásom van róla, azt írta Szebik püspök úr, hogy de viszont erre vállalkozik a szerző, anélkül, hogy csorbítaná a megváltásnak az üzenetét, a nagy hétnek az üzenetét. Én kifejezetten csak ebből a szempontból néztem ezt a történetet. Az történt, Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy ő, majd látni fogjuk, ő tett egy bejelentést, és utána az Ebedeus fiai anyukája, ezt tudjuk, János és Jakab tanítványok, apostoloknak az édesanyja oda ment Jézushoz, és azt mondta, hogy hát Uram, majd a te királyságodban, ami most el fog jönni, ennyit hallottak, ennyit megértettek, az egyik fiacskám a bal, a másik fiacskám meg a jobb kezed felülhessenek. Egy kis szerény kérés volt ugye a részükről, és akkor a tanítványok, többi tanítvány társ meg, amikor zúgolódnak. Micsoda kérés. De valószínűleg azt elmondja az evangélium, ők ugyanígy gondolkoztak különben, csak nem merték mondani. Lehet, hogy az zavarta őket, hogy nem nekik jutott legelőször az eszükbe ez a kérdés. Na, és ekkor mondja Jézus ezt a fantasztikus mondatot, magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De köztetek ne így legyen. Döbbenetes, köztetek ne így legyen. Hanem, aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Na és akkor fölmerül sok keresztény embernek is ez egy kérdés. Hát akkor én vezető beosztásban van, hát itt meg azt mondja, hogy legyek rabszolga, hogy tudom a kettőt összeegyeztetni. Hát majd látni fogjuk. És ez mutatja rögtön, hogy a vezetés az egész más, mint hatalmaskodás. Uralkodás, kizsákmányolás, és sorolhatnám. A vezetés egészen más. Mert az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljon, hogy ő szolgáljon, és az életét adja a váltságú sokakért, ami húsvétkor megtörtént. És itt döbbenetesen látjuk azt, hogy ezt a hat, és lesz még egy plusz egyedik, azzal fogjuk befejezni, vezetési stílust hogyan alkalmazta Jézus. Itt most abban a sorrendben fogok menni, ahogy a történetben, a nagy hét történetében haladunk előre. Tehát nem a Kahneman-féle sorrendet, hanem a bibliai sorrendet veszem. Ezzel kezdődött a történet, amit az előbb idéztem. Ez kijelentette, Jézus azt mondja, hogy Jeruzsálembe készült, maga mellé vette külön a 12 tanítványt, és útközben ezt mondta nekik. Íme felmegyünk Jeruzsálembe. És az emberfia átadatik a főpapoknak, és az írástudóknak halálra ítélik, és átadják a pogányoknak, hogy kigúnyolják, megkorbácsolják, és keresztre feszítsék, de hamaros harmadnapon feltámad. Valószínűleg ebből a tanítványok nagyon keveset értettek meg. De valami készül, és én akarok ülni az első és a második helyen. Itt az iránymutató vezetési stílust látjuk. Itt egy nagyon nagy változás készült, és itt a tanítványoknak egy határozott iránymutatásra volt szükség. Ennél tömörebb, világosabb, nehezen képzelhető, ugye? Ez volt az első. A második, Jerikóból mentek föl Jeruzsálembe, és azt olvassuk a történetben, hogy elérkeztek Jerikó határához, kiléptek belőle, és az, hogy ott az út mentén két vak volt, és ottan kiabáltak. És itt látjuk az úgynevezett személyiségtisztelő vezetési stílust. Mondhatják önök azt, hogy ez nem volt az előbb a hadban, ugye? Ez a demokratikus tulajdonképpen, ezt Szebik püspök, a lektorunk javasolta, mert ugye a demokratikus az sok mindennel meg van terhelve, és félreérthetővé válik, és azt javasolt, hogy a címben ezt a személyiségtisztelőt használjuk, aztán magában a fejezeten belül már használjuk időnként a demokratikusat is. Jézus megállt, megszólította őket, ja igen, azt olvassuk, hogy ezek kiabáltak. De akkor már tömeg volt, a tanítványokkal megy Jézus föl Jeruzsálembe, tömeg van már körülött, és el akarják ezeket az embereket hallgattatni. Most fontos dologról van szó, nem ilyen két nyomorult vakról, akit kiabál az út mentre. Tehát megyünk föl most a király, a leendő királyt kísérjük föl Jeruzsálembe. De Jézus meghallotta. Megállt, és azt mondta, hogy vezessétek hozzám őket. Csak úgy jön egy döbbenetes kérdés. Mit akarotok, mit tegyetek veletek? Hát mi a csodát akarhat két vakember? És itt látjuk, hogy ennek a személyiségtisztelőnek milyen óriási jelentősége van. Jézus megkérdezi őket. És a gyógyulási történeteknél azt hiszem majdnem mindenütt előkerül az, hogy ti mit akartok. Ezek a vakok nyomorult állapotban voltak. De mégis valamiféle biztonságban voltak. Reggel kirakták őket az út szélére, este begyűjtötték a gazdáik, elszedték a pénz nagy részét, de annyit hagytak nekik, hogy ne hagyjanak éhen. Ez kiszámítható volt a számukra. Hát most, ha látni fogunk, akkor mi lesz? Akkor mi vagyunk magunkért felelősök? Ki tudja? Na nem tudom. Jézus megkérdezi őket. Azt válaszolták, Uram, hogy megnyílik a szemünk. Jézus megszánta őket. Megérintette a szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Ez a második vezetési stílus. Rögtön az iránymutató után egy-két órával látjuk már ezt. Mennek tovább. Elérkeznek az olajfák hegyének a lejtőjére, Betfage nevű faluhoz, és Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik, menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Tudjuk be az evangéliumban, még azt is elmondja nekik Jézus, hogyha szól a gazda, hogy ne lopjatok már szamarat, hogy akkor mit kell válaszolni, és el fogják engedni. És így is történt. Hát itt a követelményállító stílust látjuk. Itt Jézus nem hagyott vitát arról, ki szeretne elmenni egy szamárért. Kérem a 12 tanítványt, lehet jelentkezni. Nincs. Kettőt kijelölt. Ennyi kell, több nem kell. Nem engedett vitát arról, hogy egy fehér paripa az csak jobb lenne, mint a szamár, az méltóbb lenne, nem? Egy ilyen nagy bevonuláshoz. Nem volt vita erről. Ti mentek, hoztok egy szamarat, ha megkérdezik, akkor ez is ez lesz. Szükség van ilyen szituációban erre. Beír a templomba Jézus. És mit lát? Hogy kufárok, tehát kereskedők, pénzváltók ottan üzletelnek. És borzasztóan ezen felháborodott. Ugyanis az történt, hogy ugye elő volt írva az, hogy kinek-kinek a anyagi helyzetéhez mérten áldozatot kellett bemutatnia. A szegényeknek elég volt két galambfiat, gazdagoknak egy bárányt kellett, elő volt írva, hogy kinek mit kell. Tehát ott az emberek azok napokat, lehet, hogy heteket gyalogoltak, mire odaértek Jeruzsálembe. Nem tudták hozni magukkal az áldozati állatot, mert sokan nem tudták hozni magukkal, és kénytelenek voltak ott megvenni. Csak bevezették azt, hogy mindenféle tartományokból jöttek, mindenféle népcsoportok jöttek. Különböző pénznemeket használtak ezeket. De ott a templomban bevezették, hogy lehet venni, mint most is ugye minden nagy népünnepén lehet venni, minden, csak sokkal drágábban, mint hogy az ember a sarki fűszereshez leugrik, vagy átugrik. Itt azt lehet tudni, hogy először is be kellett váltani az ő helyi pénzüket, be kellett váltani templomi pénzre. Itt már kétszeresen hasznuk volt a pénzváltóknak. A másik dolog pedig az volt, hogy sokkal aztán a kereskedők sokkal drágábban adták, hogy össze szokott lenni az árut. Jézus egész életé, vagy a földi munkássága során még egyszer használta ezt a kényszerítő stílust. Erről olvasunk a Bibliából. Az 5000 ember megvendégelése utáni történetben a tanítványok ottan sütkérezni akartak a nagy-nagy események a dics fényében. Jézus kényszerítette őket, hogy gyerünk át a másik partra. A másik eset itt van. Jézus nagyon-nagyon szomorú volt. Az imádság háza. Oda jöttek a pogány emberek is, keresték az Istent. És mit látnak? Üzletelés. Bement Jézus, templom kiűzte mindazokat, akik árusítottak és vásároltak, pénzváltók asztalait és a galambánusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádságházának nevezik, ti pedig rablókban rabjává teszitek. Ez a szolgáló vezetés nem azt jelenti, hogy megtűrjük a szervezet küldetését, lényegét veszélyeztető cselekedeteket. Egyáltalában nem ezt jelenti. Nem segít. Ebben a helyzetben nem segít más vezetési stílus. Képzeljük el. Itt nem lehetett se a demokratikusat, se iránymutató, semmi ilyesmit használni. Hát ott bent voltak ebben, a papok is benne voltak ebben a bizniszben. Hát ő annélkül nem csinálhatták volna ott az emberek a garázdálkodást. Nyilván leadták a rész. Nem? Hát ezek a jelenségek ugyanazok évezredeken keresztül. Nyilvánvalóan, hát ez egy nagy rendszert építettek föl. Egy üzleti rendszert építettek föl ebből. Kényszerítő. Megy tovább. Eljutunk a történetben az utolsó vacsorához, nagy csütörtökhöz. Jézus ugye azt mondta két tanítványának, hogy a tanítványok azt mondta, hogy én veletek szeretném elkölteni a páska bárányt, a húsvéti bárányt, csak veletek. A 12 legközelebb álló emberhez, a barátaival akarta elkölteni. Eltölteni ezt a vacsorát. Mi volt akkor a szokás? Ugye akkor az volt a szokás, hogyha valaki vendégségbe ment, vagy elment egy házhoz, a házigazdának gondoskodni kellett arról, hogy megmossa a lábát a vendégeknek. Nem neki kellett végrehajtania, de az ő felelőssége volt. Általában ez a rabszolga feladata volt, vagy ha nem volt rabszolga, akkor a legkisebb rangú férfinak kellett fölvállalni ezt a feladatot. Itt ismerjük ezt a történetet, ugye jól húsvét előtt szoktuk olvasni János 13-ból, hogy Jézus felkelt, és ő mosta meg a lábait a tanítványainak. Miért? Miért maradt el a lábmosás? Ugye Jézus azt mondta, hogy csak veletek akarom. És ott nem volt rabszolga. Szolga, nem volt. Mit kellett, akkor kinek kellett volna megmosni? A legalacsonyabb rangú tanítványnak kellett volna megmosni. Az akkori törvények szerint a többieknek a lábát. És ezt nem vállalta senki sem föl, ezt a szerepet. Más evangéliumokból tudjuk, azért nem, mert itt is azon vitatkoztak a tanítványok, hogy ki közülük a legnagyobb, illetve a legkisebb. Nem jutottak eredményre, hát ezért Jézus volt kénytelen. Vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. És itt kapcsolódunk nagyon vissza a légkörhöz. Milyen volt, itt Jézus mit csinált? Itt megtisztította a légkört a lábszaktól. A szó fizikai értelmében, és a szónak a lelki értelmében, szellemi értelmében. Nagyon lábszagos volt a tanítványok között a légkör, akik ezen a hatalmas eseményen ezen vitatkoztak, ki a nagyobb, ki a kisebb. És így jutunk el a következő vezetési stílushoz, a felkészítőhöz. Jézus beszélgetni szeretett volna a tanítványainkkal. A János 13. fejezetének a második felében, a 14., a 15., a 16. találjuk azok a híres, úgynevezett Jézus búcsú beszédeit. Összefoglalja újra a számukra a leglényegesebb tanításait, és bátorítja őket. Ő meghal, elmegy majd erről a földből, föltámad. Nekik kell folytatni a munkát. És bátorítja őket. És ő azért mosta meg a lábait a tanítványoknak, mert egy ilyen felkészítő beszédet, bátorítást nem tud meghallani az ember egy lábszagos légkörbe. És itt csak kiemeltem egy igét, fantasztikus igék vannak, amik elhangzolnak ezekben a beszédekben. Sőt, utána jön a 17. fejezet, az pedig Jézusnak a főpapi imádsága. Ez a felkészítő. Hosszú távra segítette őket, hogy hely tudjanak állni. De Jézus használt még egy 7. vezetési stílust is, és ezzel zárjuk ma. Van valakinek ötlete? Akkor itt most megint megkérdezem. Van-e valakinek ötlete arról, hogy mi volt ez a 7. vezetési stílus?
Valószínűleg csak a 8-at fogom tudni.
Na, az, igen?
Arra várjunk még egy kicsit.
Jó, oké.
Példaadás.
Aha. Hát igen, az tulajdonképpen itt, amikor megmosta a lábait, itt a kapcsolat központ, ott nagyon jelentős volt a példa. Ott Jézus azt mondja, hogy én most példát adtam nektek, ugye? Ti is így cselekedjetek egymással. Na jó, én úgy látom, hogy a 7. vezetési stílus, az pedig a gondoskodó. Itt Jézus már a kereszten függ, nagy pinteken vagyunk, borzalmas szenvedések között. Tudjuk azt is az evangéliumokból, hogy összesen 7-szer szólalt meg a kereszten Jézus. Az utolsó megszólalása, a 7., az volt, hogy elvégeztetett. A váltság kész. Az utolsó, tehát a diadalmas Isten fiának a felkiáltása. Az előtte levő, a 6., az volt, hogy szomjúhozam. A szenvedő emberfia, aki valóságosan átélt minden nyomorúságot ott. És az 5., tehát ez előtt olvassuk ezt, Jézus meglátja a kereszt alatt az édesanyját, Máriát, és meglátja Jánost. A többiek nem is voltak ott, meg Jánosról úgy tudjuk, hogy ő volt a legfiatalabb, ugye? Tanítványa. Még lehet, hogy Siheder volt csak 17 év. Hát nem tudom, egyes biblia kutatók ezt mondják, hogy körülbelül ilyesmi lehetett, kamasz lehetett. Abban az időben nem volt szociális háló. Semmiféle. Kinek kellett gondoskodni a özvegyasszonyokról? Itt valószínűleg, nagy valószínűség, itt Mária már özvegy volt. Úgy érezzük a többi leírásból. Kinek kellett gondoskodni? A legnagyobb fiúnak. Ez volt a szabály. De az ő legnagyobb fia most ott lóg a kereszten, ott függ, mint egy gonoszter. És ott van János, a siheder, finom lelkű, a kemény, olvas, micsoda kemény halász emberek, meg vámszedő, meg nem tudom milyen embereknek a társaságában. Mi lesz vele? Ha mester, már nem lesz vele. És ez egy döbbenetes. Jézus után a megváltás érthetetlen, kibeszélhetetlen műve közben megszólal. És gondoskodik az édesanyjáról, és gondoskodik erről a tanítványáról. Amikor Jézus meglátta a tálni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt az anyjához, asszony, itt van a te fiad. Aztán így szólt a tanítványhoz, íme a te anyád. Köszönöm szépen a nagyon kitartó figyelmet.